Értem, bólintott Frankie. És erről a Miss Templetonról? Senki sem tud semmit. Mr. Spredge ajkát biggyeztve fejét rázta. Egy Mr. Savage-hez hasonló férfinak, aki ismeri az életet, nem volna szabad ilyen könnyen lépre mennie, de hát rázta a fejét Mr. Spredge szomorúan, amint átfutott az emlékezetén meg annyi ügyfele, akinek ugyancsak több esze lehetett volna, végül mégis nála kötött ki, hogy próbálja meg perenkívüli egyességgel elintézni a dolgot. Furcsa teremtmények a férfiak, állapította meg Frankie, és felállt. Kezet nyújtott. Minden jót, Mr. Spredge. Csodálatosan viselkedett, egyszerű, maga csodálatos. Borzasztóan szégyellem magam. Önöknek, modern fiataloknak óvatosabbnak kellene lenniük, csóválta a fejét Mr. Spredge. Maga egy igazi angyal, mondta Frankie. Hevesen megszorította az ügyvéd kezét, és távozott. Mr. Spredge visszajött az íróasztalához, elgondolkozott. A fiatal gróf, no, csak két ilyen nevű gróf jöhetett számításba, de vajon melyikük volt? Mr. Spredge elővette a főnemesi almanapot. 26. fejezet. Éjszakai kaland. Bobby nem szívesen vallotta be, mennyire nyugtalanítja Moira megmagyarázhatatlan eltűnése. Egyre mondogatta magának, hogy ostobasság elhamarkodott következtetéseket levonni, hogy képtelenség azt hinni, Moirával végeztek egy olyan házban, amely tele van lehetséges szemtanúkkal. Hogy nyilván van valami nagyon egyszerű magyarázat, és hogy a legrosszabb esetben fogolja az udvarházban. Azt, hogy Moira szabad akaratából távozott Starleyből, Bobby egy pillanatig sem hitte el. Meg volt győződve róla, hogy az asszony nem ment volna el anélkül, hogy neki valamilyen üzenetet ne küldjön. Különben is megmondta, hogy nincs hová mennie. Nem, az egész mögött csak az az aljas Nicholson lehet. Valamilyen módon tudomást szerzett Moira lépéseiről, és így torolta meg őket. Moira most is ott raboskodik valahol az udvarház komor falai közt, és nem tud kapcsolatba lépni a külvilággal. De nem sokáig raboskodik, Bobby szentül hitte Moira minden szavát. Az asszony szorongását nem az élén képzelet, nem is a rossz idegállapot táplálja. Amit mondott, az széntiszta igazság. Nicholson meg akar szabadulni a feleségétől. Terve többször kudarcot vallott, Moira most azzal, hogy másoknak is beszélt a félelméről, döntésre kényszerítette. Gyorsan kell cselekednie, vagy végképp lemondhat a tervéről. Vajon lesz-e bátorsága cselekedni? Bobby úgy gondolta, igen. Nicholsonnak tudnia kell, hogyha ezek az idegenek komolyan vették is a felesége aggodalmait, akkor sincs bizonyítékuk. Különben is azt hiszi, csak Frankie-vel áll szemben. Lehet, hogy rá kezdettől fogva gyanakodott. Azért faggatta olyan kitartóan a balesetéről. De Bobby nem tartotta valószínűnek, hogy Nicholson sejteni. Ő maga nem az, akinek mutatkozik. Lady Frances sofőrje. Igen, Nicholson cselekedni fog. Moira holttestét valószínűleg Starleytől távoli vidéken találják meg. Lehetséges, hogy a tenger veti majd partra. Vagy egy sziklatövében akadnak rá, balesetnek fog látszani a dolog. Ebben Bobby majdnem biztos volt. Nicholson a balesetekre specializálta magát. Azonban az ilyen baleset kiterveléséhez és előkészítéséhez időre van szükség. Ha nem is hosszú időre, de bizonyos időre. Nicholson lépéskényszerbe került. Gyorsabban kell cselekednie, mint gondolta. Észszerűnek látszott a feltételezés, hogy legalább 24 óra eltelik, mire bármiféle tervet kivitelezhetne. Bobbynak feltett szándéka volt, hogy mielőtt az idő letelne, előkeríti Moirát, amennyiben az udvarházban van. Amint Frankit lerakta, a Brook Street-en munkához látott. Okosabbnak vélte, ha a használt autókereskedésüket messzire elkerüli. Valószínűleg most is figyelik, mint Hawkins. Feltehetőleg még nem gyanakszik senki, de most itt az ideje, hogy Hawkins is eltűnjön. Aznap este egy olcsó, sötétkék öltönyt viselő bajuszos fiatalember érkezett Ambledever nyüzsgő kisvárosába. Az állomás közelében szállt meg, és George Parker néven jelentkezett be a szállodába. Miután lerakta a bőröngyét, sétára indult, és tárgyalásokba bocsátkozott egy motorkerékpár vásárlása ügyében. Aznap este 10-kor egy sapkás, autószemüveges motoros szágódott át Starley községen, az út elhagyatott részén állt meg, nem messze az udvarháztól. Sietve belökte a motort a bokrok mögé, és körülnézett. Az út néptelen volt. és addig lődörgött a fal mellett, míg a kis ajtóhoz nem ért. Az most sem volt zárva, akárcsak a múltkor. Bobby még egyszer körülnézett, nem figyelik-e? Aztán óvatosan besurrant. Kezét kabátja zsebébe csúsztatta, melynek kitudorodása a szolgálati revolverről árulkodott. Megnyugtatta a tapintása. Az udvarház parkjában minden csöndes volt. Bobby elvigyorodott, ahogy eszébe jutottak a vérfogyasztó történetek, amelyekben a gaz intrikus gepárdot vagy más feringelelt ragadozót tartott, hogy a betolatkolyókkal elbánjon. Mihozott doktor a jelek szerint beérített eszekkel meg vaspántokkal, és még ebben a tekintetben is kissé hanyag. Bobby biztosra vette, hogy a kisajtónak nem lett volna szabad nyitva maradnia. Nicholson sajánlatosan könnyű gazintikusnak mutatkozott. Sehol egy szelidített óriás kígyó, gondolta Bobby, sem gepárd, sem áram a kerítésben. Ez az ember szánalmas a régi módi. Az elmélkedés főképp arra szolgált, hogy lelket öntsön magába. Ahányszor eszébe jutott Moira, a szíve furcsán összeszorult. Látta maga előtt az arcát, remegő ajkát, rémülettől tágra nyílt szemét. Nagyjából itt a pillanat. Igen, itt a pillanat. Bizsergés futott rajta át, amint eszébe jutott, hogyan ölelte át megnyugtatásul. Moira, vajon hol van most? Mit tett vele az az aljas orvos, csak élne még? Élnie kell, mormolta Bobby összeszorított ajakkal. Csak élne még. Gondosan felderítette a ház környékét. Néhány emeleti ablak világos volt, és a földszinten is látott egy kivilágított ablakot. Afelé kúszott. A függönyöket behúzták, de maradtak köztük keskeny rések. Bobby egyik térdét az ablak párkányra tette, és hangtalanul felhúzódkodott. Belesett. Egy férfi lassan mozduló karját és vállát látta, mintha írna. A férfi rövidesen változtatott a testtartásán, s már a profilját is látni lehetett. Nicholson volt. Különös helyzet, az orvos nem is sejtette, hogy figyelik, nyugodtan írt tovább. Bobbyt furcsa bűvelet szállta meg. Olyan közel volt hozzá, hogy ha nincs az üveg, kinyújtott kezével megérinthetné. Bobby úgy érezte, most látja először igazán. Markáns arcélét, nagy merész orrát, előreugró állát, simára borotvált, erőteljes állkapcsát. Feltűnt neki, hogy az orvosnak kicsi, fejhez simuló füle van, és lenőtt fülcimpája. Úgy rémlett neki, hogy az ilyen fülből állítólag valamilyen következtetés lehet levonni. Az orvos tovább írt, nyugodtan nem sietett. Néha egy-két pillanatra megállt, mintha a megfelelő kifejezésen gondolkodna, aztán folytatta. Tolla szabályosan és egyenletesen szántotta a papírt. Egy ízben levette a csiptetőjét, megtörölgette, aztán visszatette. Bobby nagy sóhajjal hangtalanul visszacsúszott a földre. A jelek szerint Nicholson még egy darabig írni fog. Ez a megfelelő pillanat, hogy behatoljon a házba. Ha sikerül bejutnia az emeleti ablakon, amíg az orvos a dolgozószobában ír, éjszaka kényelmesen földerítheti a házat. Megint megkerült az épületet, és kiválasztott egy első emeleti ablakot, melynek a felső része nyitva volt, de a szobában nem égett a lámpa. Tehát pillanatnyilag valószínűleg nem tartózkodik ott senki. Ráadásul előtte áll egy fa, amelyről könnyen bejuthat. Egy percre rá Bobby már fölfelé mászott a fán, minden remekül ment, már nyújtotta a kezét, hogy elkapja az ablakpárkányt, amikor bajlós recsenést hallatott alatt az ág, s korhat lévén a következő pillanatban letört. Bobby pedig fejjel lefelé belezuhant egy hortenzia bokorba, mely szerencsére feltartóztatta a zuhanását. Nicholson dolgozó szobájának ablaka a háznak ugyanazon az oldalán volt, csak távolabb. Bobby hallotta, hogy az orvos felkiált, és felrántja az ablakot. Amint magához tért az esés okozta rémületből, felpattant, félrehajtotta a virágokat, átrohant a kis ajtóhoz vezető ösvényen, aztán beugrott a bokrok közé. Hangok szólaltak meg, és fények mozogtak a megtépázott hortenzia bokor körül. Bobby meg sem mozdult, a lélegzetét is visszafojtotta. Lehet, hogy végig jönnek az ösvényen, ha igen, és nyitva találják az ajtót. Valószínűleg úgy vélik, akárki volt, elmenekült. És nem folytatják a kutatást. De múltak a percek, és nem írt senki. Egyszerre Bobby fülét megütötte Nicholson hangja. Valamit kérdezett. A szavakat nem hallotta, de egy bárdolatlan beszédű, rekettes hangú ember válaszát igen. Minden rendben van, semmi sem hiányzik, uram, körbejártam. A hangok lassan elhaltak, a fények eltűntek. A jelek szerint mindenki visszament a házba. Bobby nagyon óvatosan előre bújt, és kijött a rejtek helyéről. Fülelve lépett ki az ösvényre, levél serezzent. Egy-két lépést tett a ház felé, és ekkor a sötétből lesújtott valami a tarkójára. Előre zuhant, bele a sötétbe. Huszonhetedik fejezet. A bátyámat megölték. Péntek reggel a zöld Bentley megállt az Ambledeberi állomás melletti szálloda előtt. Frankie táviratozott Bobbynak a megbeszélt névre, George Parker, hogy vallomást kell tennie a halott szemlén, Harry Basington French ügyében, és odafelé menet megáll Ambledeberben. Választ várt és javaslatot, hogy hol találkozzanak, de nem kapott semmit, hát egyenest a szállodába ment. Mr. Parker, kisasszony, mondta Londoner. Nem hiszem, hogy megszállt nálunk ilyen nevű úr, de utána nézünk. Pár perc múlva visszajött. Pénteken este érkezett kisasszony, mit hagyta a táskáját, és azt mondta, lehet, hogy későn ér vissza. A táskája még mindig itt van, nem jut vissza érte. Frankie megszédült. Egy asztalba kapaszkodott, hogy el ne essen. A férfi szánakozva nézett rá. Rosszul érzi magát, kisasszony? Kérdezte együttérzően. Frankie megrázta a fejét. Semmi baj, semmi baj, nyugte. Üzenetet nem hagyott. A férfi megint elment, és fejcsóvába jött vissza. Csak egy távirat jött neki, más nincs. Kíváncsian nézett Frankire. Segíthetek valamiben, kisasszony? Kérdezte. Frankie a fejét rázta. Abban a pillanatban semmi más nem akar, csak elszabadulni onnan. Időre van szüksége, hogy végig gondolja, mit évő legyen. Nincs semmi baj, mondta. Beszállt a Bentleybe és elhajtott. A férfi bölcsen bólogatva nézett utána. Szépen lelépett a gavallér, gondolta magában. Alaposan felültette, faképnél hagyta. Jó kis nő. Kíváncsi vagyok, milyen lehetett a fickó. Megkérdezte az ifjú hölgyet a fogadópultnál, ám az ifjú hölgy nem emlékezett. Hát igen, ezek az úri népek, bólogatott bölcsen a Londoner. Csöndben akartak összeházasodni. Aztán a fickó közben kereket oldott. Közben Frankie Starley felé autózott, fejében egymásnak ellentmondó gondolatok kavarogtak. Miért nem ment vissza Bobby a szállodába? Csak két oka lehetett rá, vagy nyomra bukkant, vagy azért kellett elmennie, vagy pedig azért, vagy pedig mert bajba került. A Bentley veszélyesen megcsúszott. Frankie épp idejében nyerte vissza fölötte az uralmát. Micsoda ostobaság, hogy össze-vissza képzelődik. Már hogy esett volna baj a Bobbynak? Nyilván valami nyomra bukkant, ennyi az egész. Nyomon van. De hát miért nem hagyott valami üzenetet megnyugtatásul, kérdezte egy másik hang. Hát ezt már nem könnyű megmagyarázni. De azért magyarázat mindig akad. Gátló körülmények. Nem volt ideje vagy alkalma, úgyis tudta, hogy Frankie nem fog begyulladni miatta. Minden rendben van. Rendnek kell lennie. A halott szemle simában nem is mehetett volna. Ott volt Roger és Szilvia, aki igen jól festett a gyászruhában. Lenyűgöző és megható látvány volt. Frankie azon kapta magát, úgy csodálja, mint a színészt, egy jól sikerült előadásban. Az eljárás nagyon tapintatosan vezették le. Basington Frenchék igen népszerűek voltak a környéken, és az illetékesek mindent elkövettek, hogy kiméljék a halott özvegyét és fivérét. Frankie és Roger megtette vallomását. Nicholson doktor is. Bemutatták a halott búcsú levelét. Szinte pillanatok alatt lebonyolódott az egész, és megszületett az ítélet. Beszámíthatatlan állapotban elkövetett öngyilkosság. A jóindulatú ítélet, ahogy Mr. Spredge nevezte. A két esemény összekapcsolódott Frankie tudatában. Két beszámíthatatlan állapotban elkövetett öngyilkosság. Vajon volt-e? Vajon lehetett-e valami kapcsolat közöttük? Hogy ez itt valódi öngyilkosság volt, azt tudta, hisz jelen volt a tett helyszínén. Bobby gyilkossági teóriáját el kell vetni, mint tarthatatlant. Nicholson doktor alibije kikezdhetetlen. Maga az özvegy igazolja. Amikor a többiek elmentek, a halott kém is kezet fogott Szilviával, és elmormolt a részvény nyilvánítását. Frankie és Nicholson doktor még ott maradt. Azt hiszem, jött néhány levelet, Frankie drágám, mondta Szilvia. Ugye nem haragszol, ha most felmegyek és lefekszem. Olyan iszonyú volt ez az egész. Megborzongott és távozott. Nicholson elkísérte, és valami nyugtatót motyogott. Roger. Bobby eltűnt, fordult Frankie Rogerhez. Eltűnt? Mikor és hogyan? Frankie néhány szóban elmondta. És azóta nem látta senki? Kérdezte Roger. Nem. Maga mit gondol erről? Nem nagyon tetszik nekem ez a dolog, mondta Roger habozva. Csak nem gondolja, hogy Frankie szíve elszorult. Ugyan, lehet, hogy minden rendben van, csak hát... jön igazon. Az orvos lépett be, szokása szerint nesztelenül. Mosolyva dörzsölte a kezét. Hát ez pompásan ment. Igazán pompásan, mondta. Davidson tapintatosabb és megértőbb már nem is lehetett volna. Igazán nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ő a területileg illetékes halottkém. Nyilván, felelte rá Frankie gépiesen. Ez korán sem mindegy, Lady Frances. Halott szemle lefolytatása teljes mértékben a halott kémen múlik. Igen nagy a hatásköre. Megkönnyítheti vagy megnehezítheti a dolgokat. Belátása szerint. Ebben az esetben minden úgy ment, mint a karikacsapás. Szép kis színelőadás volt, az igaz, mondta Frankie keményen. Nicholson csodálkozva nézett rá. Én értem, mire gondol Lady Frances, mondta Roger. Osztom a véleményét. A bátyámat megölték, Nicholson doktor. A másik férfi mögött állt, így nem láthatta, amit Frankie, hogy milyen döbbentez néz rájuk az orvos. Komolyan beszélek, vágott elébe Roger Nicholson válaszának. Lehet, hogy a törvény másképp fogalmaz, de akkor is gyilkosság volt. Azok az aljas vadállatok, akik Henryt a kábítószer rabjává tették, épp olyan egyértelműen meggyilkolták, mintha agyon ütötték volna. Előbbre lépett és dühösen nézett az orvos szemébe. De én le fogok számolni velük, mondta. Szavai fenyegetésnek hangzottak. Nem mondhatom, hogy nem értek egyet önnel, csóvált a fejét szomorúan Nicholson. Én többet tudok a kábítószer függésről, mint ön. Mr. Basington French tudja rávenni egy embert a kábítószer fogyasztására, valóban iszonyatos bűn. Frankie fejében kavarogtak a gondolatok, különös gondolat. Az nem lehet, ez már sok lenne, gondolta, de hát az alibiét egyedül Sylvia igazolja, akkor viszont arra rezzent föl, hogy Nicholson hozzábeszél. Kocsival jött Lady Frances, és ezúttal nem volt balesete? Frankie mérhetetlenül visszataszítónak találta a mosolyát. Nem, mondta, azt hiszem nem helyes a baleseteket túlzásba vinni. Önnek nem ez a véleménye? Nem tudta biztosan, csak képzelte-e, hogy valóban megrebbent az orvos szemhéja. Ezúttal a sofőrje vezetett talán? A sofőröm eltűnt, közölte Frankie. Egyenesen Nicholson szemében. Csak ugyan? Mikor utoljára látták, az udvarházba indult, folytatta Frankie. Igazán, mondta föl Nicholson a szemöldökét. Lehetséges, hogy valami csábos teremtést rejtegetek a konyhában? Vélek szerint jól szórakozott, nem hiszek a fülemnek. Minden esetre ott látták utoljára, közölte Frankie. Nagyon drámaian hangzik, állapította meg Nicholson. Azt hiszem, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonít a helyi plegykáknak. Pedig fölötté megbízhatatlanok. El sem tudja képzelni, milyen képtelen történetek járnak. Szünetet tartott. Hangja alig észrevehetően megváltozott. Még az is a fülembe jutott, képzelje, hogy a feleségemet és az ön sofőrjét beszélgetni látták a folyóparton. Újabb szünet. Azt hiszem, az ön sofőrje igen nagyra vágyó fiatal ember, Lady Frances. Hát erről van szó, gondolta Frankie. Úgy akar tenni, mintha a felesége megszökött volna a sofőrömmel. Erre megy ki a játék. De hangosan csak ennyit mondott. Hawkins nem közönséges sofőr. Úgy látszik, valóban nem állapította meg Nicholson, de most már mennem kell, fordult aztán Rogerhez. Higgy el, nagyon együtt érzek önnel, és Miss Basington French-el. Roger kikísérte, Frankie utánuk ment. A halban ott hevert az asztalon néhány neki címzett levél. Az egyik egy számla, a másik... Nagyon dobant a szíve. A másik boríték címzésében Bobby kézírására ismert. Nicholson és Roger a küszöbben állt. Frankie feltépte a levelet. Kedves Frankie, írta Bobby. Végre nyomon vagyok. Gyere utánam, amilyen gyorsan csak tudsz. Chipping Summertonban. Jobb, ha vonaton jössz, nem kocsival. A Bentley túlságosan feltűnő. A vonatok nem valami jók, de azért oda lehet jutni. Egy Tudor Cottage nevű házat keres. Pontosan elmagyarázom, hogy hol találod meg. Senkit ne kérdezz, hogy hogy jutsz oda. Itt következett a részletes aligazítás. Világos? Senkinek se szól róla. Egy teremtett léleknek se. Vastagon aláhúzva. Üdvözöl, Bobby! Frankie izgatottan gyűrte golyóvá a levelet. Tehát minden rendben van. Semmiféle szörnyűség nem történt Bobbyval. Nyomon van. És véletlenül ugyanazon a nyomon, mint ő. Frankie elment a Somerset House-ba és kikereste John Savage végrendeletét. Rose Emily Templeton úgy szerepelt, mint Edgar Templetonnak, a Chipping Somertoni Tutor Cottage lakójának felesége. Ami egybevágott a St. Leonard's Gardensi házban talált nyitott vasúti menetrenddel. Chipping Somerton szerepelt az állomások között azon az oldalon, ahol a menetrend ki volt nyitva. Kémenék? Chipping Somertonba mentek. Na hát innentől kezdve minden egybevág. A cél egyenesben vannak. Roger Basington French megfordult és odajött hozzá. Volt a levélben valami érdekes? Kérdezte hanyagul. Frankie egy pillanatig habozott. Bobby nyilván nem Rogerre gondolt, amikor a lelkére kötötte, hogy senkinek se szóljon. Aztán eszébe jutott a vastag aláhúzás, és eszébe jutott saját iménti szörnyű gondolata is. Ha az igaz, Roger mit sem sejtve mindkettőjüket elárulhatja. Célozni sem mert rá, mire gyanakszik. Döntött. Semmi. A világon semmi. Nem tett bele 24 óra, és keservesen megbánta ezt a döntést. A következő pár óra alatt jó néhányszor sajnálta, hogy Bobby a lelkére kötötte, ne kocsival menjen. Chipping Somerton toronyirán nem volt különösebben messze, de háromszor kellett átszállni, és minden alkalommal hosszasan üldögélni sivár falu siváró termekben. Márpedig Frankie türelmetlen természetével ezt a lassúságot borzasztóan nehezen viselte. Be kellett látnia, van abban valami, amit Bobby mondott. A Bentley valóban feltűnő kocsi. Igen, gyatra ürüggyel hagyta ott a kocsit Merovében, de semmi okos nem jutott eszében abban a pillanatban. Már sötétedett, amikor Frankie fölöttébb körültekintő és megfontolt vonata beérkezett Chipping Somerton kis állomására. Frankie úgy érezte, már éjfélre jár. A vonat, mintha az örökkévalóság óta baktatott volna vele. Ráadásul az eső is elerett. Frankie nyakig begombolta a kabátját, az állomás lámpájának fényénél még egyszer megnézte Bobby levelét, fejbe vésd az utasításokat, és nekiindult. Nem volt nehéz az út. Frankie maga előtt látta a falu fényeit, és letért balra egy dűlőútra, amely meredeken vezetett föl a dombra. A dűlőút végében az elágazásnál balra indult, és rövidesen megpillantotta a völgyben meghúzódó, falucska kis házcsoportját. Maga előtt pedig egy fenyőerdősávot. Végül egy ízléses fakapuhoz ért. Gyufát gyújtott, és elolvasta a feliratot. Tudor Cottage. Nem volt a környéken senki. Frankie elhúzta a repeszt, és belépett. A fenyőerdő sávja mögött ki tudta venni egy ház körvonalait. A fák között állt meg olyan helyen, ahonnan jól látta a házat. Aztán kissé felgyorsult a szívverése, amikor a tőle telhető legélethűbb bagolyhuhogást hallatta. Eltett néhány perc, de nem történt semmi. Megismételte a bagolyhuhogást. Kinyílt a villa ajtaja, és látta, hogy egy sofőr egyenruhás alak néz ki. Nagyon óvatosan. Bobby. Az alak hívogatóan intett, aztán visszahúzódott a házba, de az ajtót nyitva hagyta maga mögött. Frankie kilépett a fák közül, és az ajtóhoz ment. Egyetlen ablak sem volt világos, sötétség és csend mindenütt. Óvatosan lépte át a sötét előszoba küszöbét. Megállt, körülnézett. Bobby? Suttogta. A vészjelzést a szaglása adta le. Honnan ismeri ezt a súlyos, édeskés szagot? Alig, hogy eszébe villant a válasz, kloroform, erős karok hátulról elkapták, sikításra tátott szájára nedves rongyot szólítottak. Orra megtelt az édeskés émeítő illattal. Kétségbe esettem, hiaskodott, vergődött, kapálózott, de hiába. Akármilyen vadul küzdött, érezte, hogy már ereje végén jár. Dobolt a füle és fulladozott. Aztán már nem tudott semmiről. 28. fejezet. A 11. órában. Amikor Frankie magához tért, eleinte nem sok öröme volt benne. A kloroform utóhatásában nincs semmi romantikus. Igen, kemény fapadlón feküdt, keze lába megkötözve. Sikerült oldalra fordulnia, és fejét kis hián beleverte egy horpad szenes vödörbe. Ezután több lehangoló esemény történt. Néhány perc múlva Frankie bár felülni nem tudott, legalább érzékelte a dolgokat. Közvetlen közelből halk nyögést hallott, körülnézett. Úgy vette ki, valami padlásfélében van. Csak a tetőablakon átjött némi fény, de az adott pillanatban valami kevés volt. Erősen sötétedett már, pár kép a falnak támasztva, egy rozzant vaságy, néhány törött szék, valamint az imént említett szenes ödör. A nyögés, mintha a sarokból jött volna. Frankie kötelékei nem voltak nagyon szorosak, lehetővé tettek némi rákszerű mozgást. Arra szólva átküzdette magát a poros padlón. Bobby! Kiáltott föl. Csak ugyan Bobby volt, szintén megkötözött kézzel-lábbal. Ráadásul neki a száját is bekötötték egy rongyal. Ettől már kis híján megszabadult. Frankie a segítségére sietett, már összekötötték a kezét, valamennyire használni tudta, végül nem kellett más, csak jó nagyot rántani a csomón a fogával. Frankie! Nyögte Bobby kissé zsibbadtan. Örülök, hogy együtt vagyunk, mondta Frankie, de a jelek szerint bolondot csináltak belőlünk. Azt hiszem, közölte Bobby komoran, ezt hívják léprecsalásnak. Téged hogy kaptak el, kérdezte Frankie. Aztán, azután történt, hogy azt a levelet megírtad? Miféle levelet? Én semmiféle levelet nem írtam. Értem, nyílt ki Frankie szeme, milyen ostoba vagyok. És az a sok szövegelés, hogy egy teremtett léleknek se szóljak. Tudod mit, Frankie, én elmondom, mi történt velem, aztán te hálából elmondod, hogy veled mi történt. Beszámolt az udvarházban átért kalandjairól és gyászos folytatásukról. Ebben az átkozott bogyukban tértem magamhoz. Találtam egy tálcát valami étellel meg itallal. Szörnyű éhes voltam, és ettem egy kicsit. Nyilván altató volt benne, mert szinte azonnal elaludtam. Milyen nap van ma? Péntek. Engem meg szerdán este vágtak fejbe. A fenébe is. Végig eszméletlen voltam. Most pedig mondd el, hogy veled mi történt. Frankie beszámolt kalandjairól, azzal a történettel kezdve, melyet Mr. Spratch-től tudott meg, egészen odáig, hogy felismerni vélte Bobbit az ajtóban. Aztán kloroformmal elkábítottak, fejezte be. Ja, Bobby, és épp most hánytam tele a szenesödröt. Csodaügyes vagy, Frankie, mondta Bobby elismerően. Megkötözött kézzel meg minden. Mondd, szerinted mit élők legyünk? Eddig mi diktáltunk, most viszont fordult a kocka. Bár szóltam volna Rogernek a leveledről, keserget Frankie, eszembe jutott, már majdnem rászántam magam, de úgy döntöttem, azt teszem, amit mondtál, egy szót sem szólok senkinek. Így aztán most senki sem tudja, hogy hol vagyunk, állapította meg Bobby komoran. Frankie, drágám, attól félek, hogy jó nagy bajba kevertelek. Nagyon biztosak voltunk magunkba, mondta Frankie mogorván. Csak azt nem értem, miért nem vágták jól fejbe mindkettőnket azonnal. Tűnődött Bobby. Nem hiszem, hogy Nicholsonnak különösebb gondokat okozna egy ilyen semmiség. Terve van velünk, borzongott meg Frankie. Ideje, hogy nekünk is legyen. Ki kell másznunk ebből, Frankie, hogyan fogjunk hozzá? Kiabálhatnánk. Hát igen, valaki esetleg erre jár és meghallja, de abból, hogy Nicholson a te szádat nem tűnte be, arra következtetek, ennek a valószínűsége igen csekély. A te kezeden nem olyan szoros a kötelék, mint az enyémen, lássuk. Nem tudom-e kibogozni a fogammal. A következő 5 perc erőfeszítései becsületére váltak volna Bobby fogorvosának. Érdekes, hogy a könyvekben ez milyen egyszerűnek látszik, azt hiszem az eredmény egyenlő nullával. Szó nincs róla, mondta Frankie lazul. Vigyázz, valaki jön. Elgurult Bobby mellől. Valaki súlyos, nehézkes léptekkel jött fel a lépcsőn, az ajtó alatt keskeny fénycsík jelent meg. Aztán kulcs fordult a zárban. Az ajtó lassan kinyílt. Nos, hogy van az én két madárkám? Hallották Nicholson hangját. Egyik kezében gyertyát tartott, és bár a kalapját mélyen a szemébe húzta, s felöltője galériát felhajtotta, erről a hangról bárhol megismerték volna. Szeme halványon csillogott, az erős szemüveg mögött.